Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 8. fejezet 23. versétől a következőképpen. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok, ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, mit féltek ti kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ennek a picike szakasznak van jó néhány hát érdekessége, meg különlegessége, meg hát az üzenet. Jézus követésre hívó szava az, ami megelőzi ezt a részt, és ott pont egy ilyen szakasz van, hogy Jézus azt mondja, a rókáknak van barlangjuk, égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. És aztán azt mondja, kövess engem egy másik kérdésre válaszolva, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat, de te kövess engem. Milyen különleges azok számára, akik gyászolnak. Pont ez az ige, pont most. Ugye az Isten válasza a gyászban lévő testvérek számára, hogy kövess engem. Abba a hajóba szállj be, amit én irányítok. Előzetesen szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy milyen lehetett ez a hajó. 1984-ben megtaláltak egy hajót Genezáret tavánál, ami olyan lehetett, ami, mint a Jézusé, mert Krisztus előtti első századból való, ezért elnevezték Jézus hajójának. Ez egy 2 méter széles, 8 méter hosszú és közel 1,5 méter magas hajó, vitorlázásra, és arra is alkalmas volt, hogy lapáttal vagy evezővel hajtsák előre, és 15 személy szállítására volt alkalmas. Olyan hajó volt, mint amiben a tanítványok haláztak. Számukra ez biztos nem volt újdonság. Aztán különleges ebben a történetben, hogy mind a 3 evangéliumban benne van ez a történet, de mind a 3-ban máshogy szólítják meg a mestert. És ebben kürje van az az Úr, az üzenet, ami az előző vasárnapnak, az a felismerés, hogy leborult előtte a leprás ember, hogy tudta, hogy kicsoda Jézus, hogy kivel van dolgunk. Máté evangéliuma már Úrnak szólítja, és erőre vetíti az egyháznak a hitét, az első keresztények a hitét, ami aztán tovább öröklődött, hogy Jézus az Úr. A halál felett diadalmaskodó Úr. Ott ez a megszólítás jelenik. Meg a másik 2 helyen, az egyik helyen tanító van, meg rabbi, meg mester, ezek a szavak jelennek meg. Itt az Úr jelenik meg. Aki Úr, nem csak a hatalmas nagy elemek felett, hanem a mi életünk felett is lehet, a bűneink felett is lehet Úr. És aztán még van egy különlegessége, de lehet, hogy még sokkal több, hogy a sorrend itt különleges a többi evangéliumhoz képest. Itt ebben az evangéliumban először beszél a tanítványokhoz, és utána csendesíti le a tengert. A többinél fordítva van. Először csendesíti le a tengert, és utána beszél a tanítványokhoz. És Máténál ez tudatos. Ahogyan a kürije is tudatos. Nyilván a feltámadás felől nézi ő ezt a történetet. Nem tud úgy tenni, mint hogy a feltámadás és a pünkösd meg nem történt volna. Ő ebből a szemszögből írja az evangéliumot, és valahogy hasonlít ez ahhoz, amit a Máté 9-ben a béna meggyógyításának a történetében van leírva. Először jön a szív dolga, aztán a gyógyítás, és a kérdés azzal kapcsolatban, hogy melyik a nagyobb. Végül pedig a dicsőítés. Ugyanaz. A szerkezete a 2 történetnek nem véletlenül ugyanaz. Így történik ez valójában. Lehet mondani, hogy nincsenek sablonok, de így történik, hogy Isten nem a körülményeinket teszi elsősorban rendbe, hogy nem a körülményeinket akarja elsősorban rendbe tenni, hanem a szívünket. Tehát nagyobb a hit ajándéka a szív Krisztusba vetett reménye a körülmények jóra fordulásánál, és semmi nem árthat úgy Isten népének, mint amikor pislákoló hitével nem keresi annak arcát, aki a füstölgő mécsest nem oltja ki. Mert lesz majd a kis hitűségről szó, az előfordul. De baj. Úgy szólítja meg őket, hogy ti félénkek. Nem az van szó szerint, hogy ne féljetek, hanem miért vagytok félénkek? Miért kicsi a hitetek? Miért viselkedtek úgy, mintha nem egy nagy hatalom, a legnagyobb hatalom szolgálatában élnétek? Miért viselkedtek úgy, mintha nem ismernétek Kürjének, Úrnak Krisztust? Ez van benne. Három pontról szeretnék beszélni, pedig nagyon-nagyon gazdag, sok-sok pontot lehetne. Az egyik az alvás. Hogy Jézus aludt. Lehet, hogy vannak olyanok, akik még szívesen aludnának. És van, lehet jó lelkiismerettel aludni. Jézusnak az alvása ez, Pál apostol életét vesszük, akkor ezt tudjuk nyomon követni, hogy az Istenbe vetett hite azban is megnyilvánult, hogy ő a börtönben is tudott énekelni, meg tudott aludni, mert rendben volt a lelke. Nem volt nyugtalan az éjszakája. Zsoltárok könyvében olvassuk a negyedik fejezetnek, a negyedik Zsoltárnak a végén. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Persze eszünkbe juthat az iskola, talán vannak közöttünk egyetemisták a vizsga előtti éjszaka. Nálam sokszor úgy volt, hogy akkor nem volt alvás, vagy éppen valamilyen számonkérés, de azon nem, aztán tényleg nem múlott. Ami addig történt, azon múlott. És milyen jó, hogyha valaki már diákkorában az Istenre tudja bízni az egész életét. És olyan dolgokért, amiket nem tud változtatni, attól nem fél. Mennyi felesleges a rettegéstől, félelemtől, görcstől akar bennünket Isten megvédeni. Csak mivel nem gondoljuk sokszor azt, hogy hát az Istennel való kapcsolat oldaná meg az életemnek ezt a különleges szeletét, ezért nem is tapasztaljuk meg azt, hogy tényleg van békesség a legnagyobb békétlenségben. Tehát van olyan alvás, ami szent, ami annak a következménye, hogy a helyzetem rendezve van, az egész helyzet Isten kezébe van, Isten kezére bízta a lelkemet, akár nem kelek fel másnap. És vannak helyzetek, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy hányszor volt benne szorongás, de amikor már az Úr Jézus hajójába evezett, és az ő akarata szerint vetette ki a hálóját, akkor ugyanabban a helyzetben, a százszor előforduló helyzetben most valami határtalan békességgel tudja azt képviselni, mert a békétlenségnek az a következmény, hogy az ember nem tud engedelmeskedni. Hogy határtalan békével tudja azt képviselni, amit az Isten rábízott. Különleges dolog és nagy ajándék ez. De van átkos alvás is. És nem arról az állapotról szeretnék beszélni, hogy mi Isten nélkül a halott állapotban vagyunk, hogy nem adunk életjeleket, tehát ez a legborzasztóbb dolog, hanem inkább arról, hogy hívőként, hogyha valakinek már eleven a hite, képes arra, hogy újra elaludjon. Hajlamos arra, hogy elaludjon, és ezzel kapcsolatban ugye a szárdiszi gyülekezetnek jól ismert ezerszer idézett, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Hogy mindenki, aki már a felébresztésre hívó szót meghallotta, nem elég meghallani, oda kell menni, hogy Uram, ezt látom. Ugye a halálból való megújulásnak, az új életnek az egyik, az első és legfontosabb jele az, hogy az ember rájött, hogy tényleg halott volt lelki értelemben. Az alvásnak, az elalvásnak, vagy a halófélben levésnek is ez a változásnak az első nagy lehetősége, hogy igen, én haló, tehát haldoklik a hitem. És nem teszek ellene semmit. Aztán majd meghal. Vagy halófélben van valakinek az emberi kapcsolata valakivel. Nem teszek érte semmit. Aztán majd meghal. házastársi kapcsolat is lehet ilyen. Halófélbe van. Már rég érzem a jeleket. Már rég hallom. Már rég tudom, hogy mit kellene tenni, és tudom, hogy van valami, amit le kellene tennem, de nem tudok tőle megszabadulni. De nem gondolom, hogy ez összefüggésben van. Tudom, hogy Isten azt ellenzi, amit teszek, rendeznem kellene meg, meg Isten számon kéri tőlem azt, hogy miért boldogtalan a másik. Halófélben van az a kapcsolat. És akkor hát hadd halljon meg ez a sorsa felette. Elsajnálkozunk, elsiratjuk, eltemetjük, de a sírban a halott Jézust keressük. De nekünk nem halott úrunk van, hanem élő úrunk. Lehet, hogy testvérem, te is elaludtál, ahogyan mondjuk én, ahogyan az egyházunk, de az elalvóknak, halófélben lévőknek szól az, aki már felébredt. Ha te már felébredtél, akkor neked kötelességed ébreszteni a halófélben lévőket. Nem tudom jobban megfogalmazni az alvás állapotát, mint az egyik áhítatos könyvben van. Nem akarom megfosztani a testvéreket attól, hogy ezt hallják. Hát nagyon-nagyon. De minden egyes mondatát végig lehetne meditálni. A lélek mindaddig alvó állapotban van, amíg felülről nem éri őt az ébresztő szó. Semmit sem hall, lát vagy érez abból, ami körülötte végbe megy. Ugye az az állapot, amiben Jónás van. Fogalma sincs a veszélyekről, amelyek fenyegetik. És ezt is lehetne mondani, hogy lehet, hogy tudja a halófélben lévő keresztény, hogy ez baj, de a halófélben lévősége abban nyilvánul meg, hogy nem, az a lámpa nem villog, és nincs, ami azt mondja, hogy ácsi, álljunk meg, ne menjünk tovább. Így nem akarok tovább menni. Nem akarom elkönyvelni azt, hogy ez így van. Hogy halódik az Istennel való kapcsolatom. Tehát fogalma sincs a veszélyekről, melyek fenyegetik. Ha tűz üt ki a házban, az alvó semmit sem vesz észre mindaddig, míg a füst be nem tölti a szobát, vagy már lángok veszik őt körül. Tolvaj hatol a házba, az alvó mit sem tud róla. Rablógyilkos lép az ágyához, hogy halálos csapást mérjen rá, de ő nyugodtan alszik tovább. Ilyen annak az embernek is a képe, aki még mindig távol ér Istentől. Közömbösen, nem törődő módon tölti a napjait, és nem gondol a veszélybe, amelyben a lelke van. Nem gondol az előtte álló romlásra sem, még végül is már túl késő. Az alvó ember álmodik is. Ez is egy lényeges pont. Ez utóbbi arról álmodik, hogy nem is áll ő olyan rosszul, a helyes úton halad, és végül is jó helyre visz az útja. Magáról azt gondolja az ember, hogy rendes jó szív, és nem sejti, mennyire romlott, mennyire gonosz a szíve. Vannak azután olyanok is, akik szándékosan altatják a lelkeket. Nyugtatgatják a bűnöst, ahelyett, hogy ébrezgetnék. Hamis reményekkel altatják, megerősítik önszeretetben, önigazságában, vagy könnyelműségében. Szája íze szerint beszélnek hozzá, ha megmozduló, ébredező lelkiismeretében nyugtalanság támad, igyekeznek elhallgatni. Igen, olykor a lelkiismeret hamisan szól, nem tettél meg mindent, de általában az esetek nagy többségében joggal szól, hogy nem tettél meg mindent. Akkor nem kell elhallgatni. Ha valakinek a környezetünkben elevenebb a lelkiismerete, mint nekünk, és idézőjelbe teszem, problémázgat azon, hogy nem hiszek eléggé, nem szeretem eléggé az Urat, ne csendesítsük le. Ha csak nem abból fakad ez a fajta gondolkodásmód, hogy rest elhinni azt, amit Krisztus a kereszten értünk tett. A lelki alvók egymást kölcsönösen erősítgetik a rosszban. Serkenj fel, aki aluszol. Ez az igének ébresztő kiáltása. És folytatódik még sok-sok tartalmas mondattal. Tehát van ártalmas alvás, ami át akarja aludni valahogy az életet, amikor Isten megtérésre, aktív életre hív. És éppen az, hogy amikor nem érzem ennek a szükségszerűségét, az mutatja legbiztosabban, hogy alszom. Amikor nem piszkál az, hogy hát te, ennyi az Istennel való kapcsolat, ebből áll. alig várod, hogy dicsőítsd őt. Alig várod, hogy időt szakíthass ki, hogy vele lehess. Alig várod, hogy megértsd azt, amit ő mond, az ő módján. Alig várod, hogy testvérekkel együtt lehess, és megoszd azt, ami a szívedben van. Nagyon veszélyes állapot, amikor, hát én is hány órát töltöttem azzal, hogy a drága, így mondom, néha elcsépeltnek hangzik számomra ez a drága, de tényleg drága, hogy a drága ige hallgatása közben valami másra figyeljek. És miközben az Isten életemet akarta megmenteni, én alig győztem másra gondolni, és néha egy kicsit őszintén megvalom zavart, hogyha az ige hirdető kizökkentett a gondolatmenetemből, és mondjuk kiabált, vagy valami olyasmit csinált, ami miatt kénytelen voltam az ige hirdetésre figyelni. De borzasztó ez. De borzasztó állapot ez. Amikor a lélek rest figyelni arra, amit az Isten mond. Pedig onnan élet, onnan jó jön. Tökéletes ajándék az Istentől. Hát nem arra vágyna az ember lelke, hogy békében fekszem le, mert az életem a te kezedben van. Mindent elrendeztünk, Istenem. Hát ez az egyik. Hogy nem minden alvás olyan, mint az Úr Jézus alvása a tengeren. És ezzel az alvással kapcsolatban az is fontos, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy ez már allegorikus magyarázat, de azért így megpendítem a testvéreknek, hogy Jézus nem mindig beszél. Nem mindig tudjuk annyira pontosan, hogy mit mond. Sokszor tudjuk. De az nem jelenti azt, hogy nincs velünk. Azon az úton, amire ő hívott. És azon az úton, amire ő hívott, ott lesz vihar. De mi nem mindegy, hogy azért van vihar, mert mint Jónással. Mert éppen az ellenkező úton vagyok. Vagy ér vihar, mert ezen az úton, amikor az Urat szolgáljuk, ér bennünket vihar. Nem mindegy. Jó, a második gondolat, ez rövidebb lesz. Krisztus hajójában lenni. Teszi a csodát Péternek a hajójában, aztán elhívja őket, és most beszállnak abba a hajóba, amit Jézus választ ki. És miben vízhatott mondjuk Péter, meg a többiek? Talán a többiek abban, hogy van közöttünk négy halász. Legalább négy halász van közöttünk, akik már jártak tengeren, akik tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Aztán ránéznek a hajóra, ez sem különbözik attól a hajótól, amiben amúgy dolgoztak. És aztán minden elszáll, amiben addig reménykedtek, vagy amiben hittek, az nem volt ott tényező, a saját képességük, a hajónak a teherbíró képessége, csak az, hogy Jézus ott van. Reggel, amikor hajnalban átgondoltam az igét, ugye nekem erről az igéből fel kellett készülnöm, mert lelki pásztorba kellett írni néhány sort, előkészítő, és akkor az volt bennem, hogy hát megvan az előkészítő, nincsen bennem félelem, hogy tudom, hogy mit kéne mondani. Aztán következő gondolatban három teljesen más gondolatot kaptam, miközben Istennel beszélgettem, és pont ez jött ki, hogy nem abba bíz, hogy hosszú időn keresztül készültél, vagy nagyon alaposan tudod, hogy mit mond az eredeti szöveg, vagy testvérek között is vannak, akik bibliaórára járnak, ne abban bízunk, amikor készülünk fel, hogy hát igen, azért néhány értelmes mondatot én is el tudok mondani. Hanem csak abban, hogyha Jézus ott van velünk. Semmi másban. Sem a teológiában, amit tanultam, se abban, hogy hosszú időn keresztül imádkoztam, sem abban, hogy hosszú időn keresztül olvastam az igét, sem abban, hogy 50-szer elolvastam, hanem abban, hogy remélem, hogy Jézus ott lesz, és ott van, és én vele akarok készülni. És vele akarok, abban. Van sok más hajó. Nem minden hajó Jézus hajója. Van sok más hajó, ahol lehet mutogatni az embernek a képességeit, ahol lehet ebben bízni, hogy mennyire ügyes vagyok, meg mennyire jól hiszek, de azok a hajók nem Jézus hajói. Jézus hajó arról szól, az a jellemző rá, hogy ott Jézus jelen van, és ott a Jézus ügye. Újra erőjön. Nekem az én atyám ügyével kell foglalkoznom, ahol abban a hajóban van, hogy Jézus ügyéről szól, ahogy Jézus ott van. Sok vallásos hajó van, sokszor az ember át is száll, de ebben a hajóban a Jézus ügye megy. Mi a Jézus ügye? Olvassuk el azt, amit a názáreti zsinagógában hirdetett. Szabadulást a foglyoknak. az evangélium, a Jézus ügye. Tudnunk kell, hogy Jézus hajójában Jézus törvényei uralkodnak. Akkor arra megyünk, amerre ő mondja. Akkor az lesz, amit ő mond. Úgy, ahogy ő mondja. És a harmadik pedig a kicsiny hit, amit itt a tanítványoknak a, hát nem szemére vet, hanem itt megállapítja azt a valóságot, hogy nem nagyon tudnak bízni, félnek, de ez vigasztalás is egyben. Jézus jelenléte ezt jelenti a tanítványoknak, hogy minden ilyen megrettent pillanatban az élő Jézus ott van, jelen van, és majd fogja mondani. De baj-e, hogy kicsiny hitek vagyunk? Baj. Igen, baj. Nem, fogadjuk el. Ne fogadjuk el azt, hogy félénkek vagyunk a hitünkbe. Hogy nem merünk előhazakodni vele. A családban, vagy bárhol. Baj a kicsiny hitűség, de van rá gyógyír. Az van, hogy szépen össze van szerkesztve a történet, hogy engedelmeskednek neki a szelek. És ugyanaz az engedelmesség szó van, amit tőlünk kíván. Tehát a kicsiny hitnek az ellenszere az engedelmesség. Engedjünk annak, amit ő mond. És van egy nagyon jó, sok-sok jó ige, de egyet felolvasni, pont egy fejezettel előrébb van, az 50. fejezetben, Izsaiás könyvében, ami felolvasásra került. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni az igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen. Hallani. Néha a keresztény ember olyan, mint hogy egyáltalán nem is hallaná azt, amit Isten mond. Ebben is egy jó példa a picin gyermek. Nem tudom, tetszenek-e emlékezni, vagy aki látott egészen picit mostanában, hogyha valaki, akit ismer, hozzászól, akkor nem csak mosolyog, hanem keze, lába, egész teste ilyen koordinálatlan mozgásban tör ki. Reagál. Reagál arra a szeretetre, a szóra. Hát Isten ezt várja tőlünk, hogy valahogy reagáljunk, hogy ő szólított meg, a mindenható Isten. Egy nagyon jó reakció az, amikor az ember térdre vágja magát, vagy hasra. Illő a király előtt leborulni. Illő hálásnak lenni az ő szavály. Illő megbecsülni, forgasd a szívedben, ami elért. Tartsd kincsnek, mutogasd, legyél büszke rá, Istenedre, az Úrra. Szólt hozzád. Hallgatom, aztán nem elég hallgatni, meg kell érteni. Nyisd meg a szívemet, nem tudom megérteni. Nyisd meg ezt a kaput. Milyen alázatra tanít Jézus a hajóban? Hát az, hogy te mit értesz meg, meg mit nem, az a másik hajóban még működött. De itt én meg tudom nyitni az értelmedet, hogy megértsd az igét. Ami majd aztán folytatást ad, amitől aztán beszűkül a világ, és hirtelen olvasod az igét, és megnyílik. Most már tudod, merre kell menned. Értsd meg, ebben a hajóban az működik, hogy ő fogja megérteni, megértetni veled. Nem te fogod úgy megérteni a saját módszereiddel. Ő meg fogja értetni veled, megnyílik. Nem így értjük meg, hogy hirtelen megnyílik. Nem magyarázzuk meg, nem logikai következtetés alapján jutunk el, hanem hirtelen megnyílik. És azt mondom, ez most már az enyém. Sokáig nem nyílik meg az, hogy királyi gyermek vagyok én. De amikor megnyílik, milyen jó azt nem énekelni, hanem kihabálni, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Megváltunk kenyelme, enyém. Hallani, megérteni, hogy a tied. Szentlélek végezze azt a szívünkbe. És aztán mit mond? Ugyanolyan szerényen fogalmaz, mint az apostol. Édesapám mondta mostanában, hogy emlékeztetett erre az ígére. Nem voltam engedetlen. Tedd azt, amit mond. Olyan sok mindent mond már leírt a parancsolatokkal kapcsolatban. Azt is mondja. Vannak aktuális dolgok, amire indít. Mások felé. Hogy olyan embereket, akiket nem tudsz szeretni, hogy velük kapcsolatban ezt a dolgodat rendezd. De ez parancs. Milyen különleges dolog, hogy a másik történetben, amit a múltkor vettünk, erre nem tértem ki, mert egyszerűen nem jutott eszembe, hogy gondoljuk bele, hogy olyan valakiről mondja Jézus azt, hogy ekkora hitet még nem láttam, aki katona. Hogy ennek az embernek nagy a hite, aki katona, aki tudja, hogy mit jelent a kiadott parancs. Ez nem egy emakárki által mutatja Isten nekünk azt, hogy mit jelent az, hogy Isten nekünk valamit mond, akkor az mire kötelez bennünket, hanem egy katonát állít oda, akit még a tűzharcban, tehát ahol biztos, hogy beszélben van az élete, oda is küldeni lehet a parancs által. Joga van a felettesének veszélyes helyre küldeni. Na aztán az a katona tényleg tudja, hogy mit jelent a szónak engedelmeskedni. És akkor ezt a példát állítja Jézus elénk. Hogy hát a szél enged neki. A tenger enged neki. Ugye ebben a történetben Szeizmosz van leírva, LMK-n vettük ezt, hogy földrengés, ez az egyetlen hely, többi helyen pedig csak viharról van szó, de még földrengés. Jézus szól, az is eláll. Az ő teremtő szava tudja a mi életünket is megváltoztatni, de nekünk ezt kérni kell. Mi nem szél vagyunk. Hát Isten kiemelt bennünket a teremtett világ más egyéb tényezőitől. Nekünk tudatosan kell mondani, hogy Uram, Te vagy az én királyom, Te parancsolhatsz nekem, a Tied vagyok. Milyen különleges Némedben, hogy a Gehorchen és a Gehőren az etimológiailag is nem csak a hallás tartozik ide, hanem hogy valakihez tartozik és engedelmeskedik. Hát igen, aki hozzá tartozik, az neki kell, hogy az mutatja meg, hogy hozzá tartozol-e, hogy neki engedelmesként. És tegnap nagyon jó volt a kerületi találkozón. Püspök úrnak egy olyan igéhirdetése volt, testvérek, hogy az a megújulásnak lehetne az első lépése. Tiszta bűnbánatra hívott bennünket. Olyan világos volt. Megéri imádkozni, tessenek imádkozni az egyházért, tetszenek imádkozni az egyházért. De ő idézett egy versből, és ezzel le is zárom, aztán meg még egy bibliai igét olvasok, hogy biztos tetszenek ismerni a Nana Baranamnak a Krisztus szenvedése ma, és ebből idézett. És mondta, hogy van egy olyan oltárkép, már nem emlékszem, hogy hol, ahol a Júdásnak a képje kivehető. És néha kiveszik Júdásnak a képét, és ez két dolgot jelentene, a Júdásnak mutatja Jézus a falatot. És két dolgot jelentett, az egyik az, hogy felénk is nyújtja Jézus az ő testét és vérét. Hogy önmagát adja, hogy tudjuk őt követni. De még egy dolgot jelenthet, hogy annak nyújtotta a falatot, aki elárulta őt. Nem árultad el az előző héten. Vagy árulott folyamatosan. És akkor annyira ugye szívembe hasította, amikor ezt a verset olvasta, azt mondja, kis hitűségem mélyebb sebeket ejtenek rajtad, mint a római zsoldosok szegei. A kis hitűségem mélyebb sebeket ejtenek rajtad, mint a római zsoldosok szegei. Ne törődjünk bele, hogy kis hitűek vagyunk, leszünk újra. Jézus tudja, de nem kell így maradni. És hogy milyen perspektíva az, ami várja azt, akinek a hite megújul. Az, ami az oltár előtti ige szakasz volt, az Ézsaiás könyvéből. Én vagyok vigasztalótok, ne félj halandó embertől. Elfelejtetted alkotódat az Urat, aki az eget feszítette. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Igéimet adom szádba, kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget. És alapot vetek a földnek, Sionnak pedig azt mondom, az én népem vagy. Amen. Mennyei Atyám, ébresz bennünket, álmodó, halófélben lévőket. Köszönöm neked a tegnapi ige szolgálatot. Kerületünk vezetőinek szájából a megtérésre való felhívást. És mi lesz a következmény? Uram, te tudod. Vajon talál engedelmes szívekre, a megtérésre, felébredésre hívó szavad? Vajon reagálunk-e úgy, mint a gyermek? Hogy kezünk, lábunk beindul, szívünk dobog, mosolygunk, mert megszólítottál. A legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy beszélsz velünk, hogy új életet adsz, és szolgálatot bízol ránk. Hallgass meg bennünket Jézusért, kérlek. Amen.